Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal Szombathelyre látogatunk el a Szavália Múzeumba, beszélgető partnerem pedig Sosztali Csottó, az Ízeumnak a régésze, és Csapláros Andrea, a Szavália Múzeumnak az igazgatónője, aki szintén régész. A következőkben Sosztali Csottóval készült felvételt fogják meghallgatni az Ízeum kiállításáról. Akkor az Ízeumot kérlek, hogy mutassad be, hogyha egy látogató ide érkezik, akkor mit talál itt?
Tehát az Ízeum Szavariense ismereteink szerint közel és távol az egyetlen helyreállított olyan római kori szentély, amiben múzeum működik. Alapvetően egy egyiptomi eredeti kultusz hatalmas épülete, amely egykor itt a római város déli külvárosában helyezkedett el, más kisebb-nagyobb szentélyecskékkel egy csoportban. Ez volt a legnagyobb és legmeghatározóbb épület együttes ennek a déli városrésznek, közvetlenül itt a római Borostyán-kőút mellett. Ebből az épület együttesből az egykori pódiumtemplom teljes pompájában jelenik meg, egy rekonstruktív bemutatásnak köszönhetően. Itt az elmúlt 10-12 év régészeti kutatásaira kell mindenképpen rámutatnunk, hiszen az újabb ásatások és az újabb kutatások tükrében vált lehetővé, hogy egy korábbi tisztán jelzésszerű homlokzat rekonstrukció helyett egy teljes pódiumtemplom, teljes épülettömbje az egykori díszítettségével együtt természetesen modern építőanyagokból, modern technikákból egyáltalán megjelenhessen. Az épület körül, illetve a szentély udvara körül egy teljesen modern épületszerkezet látható, amely azonban alaprajzában, térkiosztásában, belső téralakításában igazodik az egykori római épületek beosztásához. Ebben egy körülbelül 900 négyzetméter alapterületen működik az Ízeum Szavariense új állandó kiállítása, amely az Ízisz szaváriai otthona címet viseli, és ez mindjárt utal arra, hogy itt elsősorban a saját régészeti anyagra támaszkodva, természetesen kiegészítve ezt Szombathely más területein feltárt régészeti, elsősorban vallástörténeti emlékekkel, és mindazzal a műkincs állománnyal és műtárgymásolatokkal, amivel az ország egyéb múzeumaiból ki tudtuk ezt a kollekciót egészíteni.
Milyen tematikai egységet leoszlik ez a kiállítás?
Alapvetően az udvar három oldalról keletelő épület szárnyak, amelyek egykor portikuszok, tehát oszlopcsarnokok helyén épültek meg. Ebből kettő az állandó kiállítás, a harmadik pedig egy időszaki kiállító tér és gyermekfoglalkoztató funkciót lát el. Alapvetően az északi szárny, a nagyobbik, az itt feltárt leletekre épül, és ezt egészíti ki az egykori, tehát a kultusz egyiptomi eredetére utalandó, egy kisebb egyiptomi eredeti tárgyakból származó kollekció is, amely egykor a Gotthard testvérek gyűjteményét képezték, és a 20. század elején, főként 1907-1908-ban tett egyiptomi utazásaik során gyűjtött tárgyakból áll, és ezt a kisebb részben a Nemzeti Múzeum, nagyobb részben pedig a Szépművészeti Múzeumból kölcsönkapott tárgyak egészítik ki, és ezáltal az egyiptomi vallásos gondolkodás és mindennapi életbe kapunk egy betekintést. Itt azért tudni kell, hogy tekintettel arra, hogy egyiptomi kiállítás a Szépművészeti Múzeumon meg Bécsen kívül itt a közelben nem nagyon van, tehát ezek a tárgyak rendkívül fontosak ahhoz, hogy a kultusznak ezt az indítatását valamiképpen tárgyakkal is illusztrálják. Utána egy rendkívül látványos egység következik, hiszen a szaváriai Ízisz szentély leghíresebb és legmarkánsabb tárgyi emlékanyagát, legalábbis az utóbbi kutatások lezárultáig, még az 50-es, 60-es években előkerült hatalmas és tényleg tematikában, kivitelében, teljes egészében egyedülálló márványfaragványok teszik ki. Itt arról van szó, hogy ennek a templomnak, az itt áll templomnak II.-III. század fordulóján egy hatalmas és reprezentatív díszarchitektúrája jött létre, amelynek a legmeghatározóbb elemei a domborművekből álló reliefes fríz, amelyben egyiptomi eredetű és a római császárkorra jellemző isten alakok együttesen jelennek meg olyan jellegű ábrázolásmódban, amely egy egységes tematikát alkothatott egykoron. Sajnos ennek csak kisebb része maradt fel az utókor számára, de ezzel együtt ilyen jellegű, ilyen kivitelű figurális épületplasztikai elemek a dunavidéki római tartományban sehol máshogy nem maradtak fenn. Utaltam rá, hogy az utóbbi kutatásokig, hiszen a következő rendkívül látványos és impozáns tematikus egység az említett márványépítkezéseket megelőző szentélyperiódusból származó falfestmények rekonstruált emlékanyaga. Ezek zömében az első század végén, második század első felében állt, zömében nem maradandó anyagból készült, még korai és kisebb, egyszerűbb kivitelű szentélyhez tartoztak. Éppen ezért meglepő, hogy az a rendkívül nagyvonalú és a rómavárosi és pompei festészeti hagyományhoz kötődő, azzal szinkronban megjelenő falfestmény, freskóanyag, amely egykor ezt a korai szentét díszítette. Sikerült úgy elhelyeznünk ezeket a megmaradt és rekonstruált falfestmény elemeket, hogy ezek utaltak az egykori felállítási helyükre. A legszebb és legfontosabb darabjai ennek a kollekciónak két életnagyságú figura, egy Ízisz pap és egy papnő ábrázolása, amely egykor egy ajtó nélküli szabadnyílásnak a két pofafalát díszíthette. Ez sikerült ugyanígy megvalósítani, és hál' Istennek meg tudtuk oldani azt is, hogy az egykori téglaburkolatos padozat, az oldalfal és a mennyezet is eredeti felállítási helyén jelenjen meg, és ezáltal is próbáltuk az egykori télélményt visszaidézni a látogatók számára. A következő egységekben, amelyek leginkább ugye ehhez az északi oszlopcsarnokhoz kapcsolódó kisebb cellákban helyezkednek el, ezek egykor nagy valószínűséggel a híveknek a szentélyben való éjszakázását tették lehetővé, tehát ezekben a kisebb helyiségekben egy-egy a szentély életének fontos szegmensét alkotó téma kerül kibontásra, egy ilyen kisebb intim környezetben a szentély mindennapi élete, a szentét egykor díszítő szobrászati emlékek, a terrakotta épületplasztika, a mindennapi élet, a szakrális lakomák, vagy egyszerűen csak a szentélyben folyó orvosi vagy pipere tevékenység vagy játék emlékanyagát öleli fel. Ezt követően a templom hátsó részében és a nyugati szárnyban pedig helyet kaptak sorra azok a legjellemzőbb kultuszok és vallási tevékenységek, vagy a római vallás különféle szegmensei, amelyek emlékanyaga elsősorban innen Szaváriából származik. Nagyon érdekes az, hogy ugye tudva levő, hogy a szaváriai Ízaum egykor egy olyan környezetben működött, hogy itt a szomszédos épületek is elsősorban vallási funkcióval működtek. Ezek közül kettőt, egy Jupiter de Pulzor szentét és egy Jupiter Dolihénus szentét lehetett teljesen egyértelműen rekonstruálni. Ezeknek a markáns emlékanyaga is itt van, és ezt egészíti ki a város más pontjain feltárt szentélyek, a Merkurius szentély, Attis Kybele kultusza, és zárásképpen pedig egy nagyon szép kollekció látható, amely a nyugat-pannóniai régió egyéb orientális kultuszait öleli fel. Gondolok ugye Mitrász emlékeire, ugye közelmúlt kutatásaiból tudjuk, hogy Szavária déli külvárosában, nem messze az Ízeumtól, Mitrász szentének kellett működnie, a város más pontjaiból is származnak olyan jellegű tárgyak, amelyek ehhez a kultuszkörhöz kapcsolhatók, és hát a záró momentumként pedig hát a pannoniai Ízisz, Oziris, Szarapisz tisztelet legfontosabb emlékanyagai láthatók, a szkarbanciai közelmúltban feltárt, tehát a Sopronban feltárt Ízisz szentély fontos kőemlékei, és egy nagyon szép kollekció elsősorban a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből válogatva, amely ennek a vallási áramlatnak a apró tárgyi emlékanyagát öleli fel, kimagaslik, már csak mérete folytán is mindentből valahol a Dunakanyarban egy máig még azonosítatlan helyen állt egykori ápiszbika hatalmas szoborfeje és a szoborfej alapján elkészített rekonstrukciója, és ennek a sornak a fókuszpontjában pedig a egyetközség határából előkerült szentély egyedényegyüttes, amely talán a dunavidéki egyiptomi eredeti kultuszok legfontosabb tárgyi emléke, egy arany és ezüst berakásos bronzkancsó és patera, melynek az eredeti a Nemzeti Múzeumban látható, már amikor éppen nincsen külföldi kiállításokon, ez szintén másolatban tekinthető meg, illetve a déli szárnyban pedig, mint említettem, most egy gyermekfoglalkoztató működik, nyári táboraink tevékenykednek, itt ősztől pedig ebben a szárnyban elkészül, már az előkészületei láthatók, az az interaktív játszótér, amely a szentély virtuális rekonstrukciójának számítógépes játékai, a szentély feltárását visszaidéző, szintén egy virtuális ásadásba engedi játszani majd az ideérkezőket, és várhatóan a késő ősztől külföldön idózott időszaki kiállítás lesz majd ugyanitt látható.
Mi a helyzet az udvar közepén álló rekonstruált szentéllyel?
A szentély is tartogat meglepetéseket a látogatók számára, már csak azért is, mert az ide való belépés annak idején még a kultuszba beavatottak számára sem volt lehetséges, hiszen az akkori előírásoknak megfelelően csak a kultusz papjai léphettek be a pódium templom belső szentélyébe. Tehát itt teljesen egyértelmű, hogy a belső szentélyben más látnivaló nem lehet, mint magával az istennővel való találkozás, amit hát a 21. századi technikának köszönhetően reményeink szerint, és hát a látogatóink visszajelzése szerint sikerült élményszerűen megvalósítani. Tulajdonképpen egy Apuleius leírásának alapján egyfajta misztikus látomásként jelenik meg számunkra, vagy szemünk látára születik meg az istennő, aki hát egy szuggesztív monológ révén egyes szám első személyben mondja el a látogatóknak, hogy ki is ő és milyen fontos szerepet játszott a római kori vallásos gondolkodásban.
Itt az Izeumban különféle programok is vannak, most volt a múzeumok hosszú éjszakája. Milyen más programok lesznek, illetőleg az Ízisz kultusznak a különböző ünnepeihez vannak-e kapcsolódó programok?
Annak idején, amikor 2008-ban a pályázat készült, ezt a leendő és megálmodott intézményt egy több funkciós intézményként határoztuk meg, aminek természetesen ugye a muzeális feladat az alapvető funkciója, de ehhez kapcsolódóan számos más tevékenység számára is egy ideális terepet tud biztosítani. Az Ízeum, mint oktatási képzési központ rendkívül fontos szerepet játszik, szerencsés személyi összekapcsolódás révén, hisz igazgatóasszonyunk egyben a Szombathelyi Egyetemen folyó régésztechnikus képzés vezetője is. Az Ízeum egyben a régésztechnikusok legfontosabb gyakorló terepe, itt végzik múzeumi gyakorlatukat, és éppen még egy beszélgetés folyik, éppen az Ízeum szomszédságában még saját telkünkön folynak a tanácsadás munkálatai, és majd ősszel jön ugye ehhez kapcsolódóva majd a feldolgozó és egyéb utótevékenység, amely szintén itt az Ízeumban lesz. A közönség felé az Ízisz szentély, az Ízeum Salariense, a közösség megmozdulások és kulturális rendezvények legszélesebb skálájával nyit a helyi lakosok és az ide látogató turisták felé. Most a következő heti táborunk után a lelátó és díszletépítő munkások veszik birtokba a szentét, mert az ízomi nyári játékok keretében opera előadások lesznek, itt, majd ugye augusztus végén pedig a város egyik legnagyobb kulturális attrakciója, a Szavária Történelmi Karnevál fontos színhelye vagyunk, hiszen ez a karnevál, tehát igazándiból ezt ilyen jellegű bemutatóhelyekre találták ki, és hát az idei év fő programja azt, hogy a muzeális intézmények az eddiginél, ha lehet, még markánsabban vegyenek részt ebben a hatalmas, több tízezer látogatót vonzó kulturális forgatagban. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez nekünk tulajdonképpen nem nagyon kell más csinálnunk, mint visszaidézni az egykor itt a szentélyfalai között zajló szakrális tevékenységet, tehát ahogy illik, reggel templomnyitási szertartással nyitunk, este templomzárási szertartással zárunk, és az itt dolgozó munkatársak és a nem kis holdudvar, aki hál' Istennek itt most már körülöttünk szimpatizánsokból és segítőkből kialakult, mint az egykori híres iziákus körmenetek, csatlakozunk ehhez a nagyszabású felvonuláshoz, és hát tavaly teljesen új színfoltként jelenhetett meg az izom csapata ebben a felvonulásban. Egyébként kínosan ügyelünk, mondhatnám arra, hogy az egykori kultuszhoz kapcsolódó vallási ünnepekhez igazodjanak a tevékenységünk. A nyári őszi napforduló mindig fontos szerepet játszik, és hát két dologra hadd utaljak. A szentély nyitása, tehát vagy pontosabban az új állandó kiállításunk nyitása március 5-én az Ízisz kultusz legfontosabb vallási ünnepén, Navigium Ízidis, tehát Ízisz hajó az ünnepén volt megtartva, és mikor majd ez a beszélgetés lezajlik, akkor tulajdonképpen megint egy fontos ünnep környékén leszünk, hiszen hagyományosan július 19-e, 20-a az egyiptomi új év napja. Ez bennünket elsősorban azért érint, mert ennek a egyiptom és hát később ugye a római birodalom életében nagyon fontos szerepet játszó ünnepnek egyfajta szimbolikus ábrázolása jelent meg a szentély főhomlokzatán. A világszerte ismert Szótisz kutya hátán ülő Ízisz tulajdonképpen erre a jeles napra utal.
Most egy kis zene következik, majd a Szavária Múzeumról lesz szó. Thank you. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat, és ezúttal Csapláros Andreával készített riportot fogják meghallgatni, amely a Szavária Múzeum különböző intézményeiről fog szólni.
A Szavária megyei hatókörű városi múzeum 2013. január 1-ével került a városhoz, városi fenntartásban, mint minden múzeumi változások ugye ebben az időszakban történtek meg itt Magyarországon. Ezzel természetesen kevesebb lett a múzeum egy kicsit, kevesebb tagintézmény lett, ugyanis mint Kőszeg, mint Sárvár, Körment, Vasvár leszakadt a Szavária megyei hatókörű városi múzeum kötelékéből, vagy kiszakadt belőle, de kapott a múzeum új tagintézményeket itt Szombathelyen, ugyanis azok a muzeális tagintézmények, vagy azok a muzeális kiállítóhelyek, országos gyűjtőterületű múzeumok, mint például a Szombathelyi Képtár, azok pedig bekerültek a Szavária megyei hatókörű városi múzeumnak a kötelékébe. 2012. október 1-ével került akkor még Vas megyei múzeumok igazgatóságához a Szombathelyi Képtár, ez több mint egy fél éve volt, és 2013. május 1-ével pedig az Izeum Szavariense, ami kimondottan városi fenntartású múzeum volt, tehát 100%-os városi fenntartású muzeális kiállítóhely volt, került bele a Szavária megyei hatókörű városi múzeumnak a tagintézményének a sorába. Természetesen ez egy kicsit megváltoztatta a városi muzeális intézményeknek a képét, ugyanis egy arculattal kell most megjelenünk, természetesen a tagintézményeknek a profilja megmaradt, tehát a képtár ugyanúgy a művészettörténeti, képzőművészeti, és ugye legfőképpen a textilgyűjteménnyel foglalkozik továbbra is, és ilyen jellegű kiállításaik vannak. Az Izeum Szavariense továbbra is a vallástörténeti, római kori vallástörténetet mutatja be, mint Pannoniában, mint pedig a térségben. De ettől függetlenül egy kicsit másabb programokat is kell biztosítania ezeknek a tagintézményeknek is, hogy bele tudjon kapcsolódni a nagy muzeális intézmény rendszerbe.
Maga a Szavária Múzeum, ott mi a fő profil?
Az embereknek a fejében ez egy kicsit problémát okoz, a Szavária megyei hatókörű városi múzeumot megkülönböztetni a Szavária Múzeumtól. És szerintem ezt meg kell különböztetni, tehát ugyanez volt a probléma a Vas megyei múzeumok igazgatósága időszaka alatt is, hogy a Szavária Múzeum akkor az most micsoda? Az maga az igazgatóság, vagy egy különálló intézmény, és szerintem ez egy különálló tagintézmény, mégpedig egy olyan feladattal, amely bemutatja azt, hogy itt Szombathelyen milyen nagy értékek vannak, amit be kell mutatni, elsősorban történeti értékekre kell koncentrálni. Ugye, ami eddig az állandó kiállításban, ami hát sajnos már több mint 30 éves, jó lehet, a Bándi-féle kiállítás ma is egy remek koncepcióval rendelkezik, tehát ezt teljes mértékben nem szeretnénk feldúlni, vagy megváltoztatni. De én nagyon szeretném azt, hogy az ókereszténység, a Szombathely középkorának a története, a dualizmus korának a története ne egy szürke, fátyolós világban lebegjen, hanem az emberek megismerik. Tehát mindenki tudja, hogy akkor is nagyon fontos volt és virágzó története volt Szombathelynek, vagy történelme volt Szombathelynek, de sajnos ez momentán itt Szombathelyen sehol sincsen kiállítva, és szerintem a Szavária Múzeumnak, mint volt kultúrás portálnak, ez is az egyik feladata lenne, hogy ezt bemutassuk.
És a Szavária Múzeumon belül milyen gyűjteményi egységek vannak, mi az, amelyik kutatásokat is végez, gyűjtéseket is végez, tehát milyen más jellegű tevékenységek vannak ott, mint mondjuk az Izeumban, vagy a képtárban.
Ugye a Szavária megyei hatókörű városi múzeumnak a tagintézményei, akkor ugye az Izeum Szavariense, a Szombathelyi Képtár, az Izeum Szavariense, már említettem mind a kettőnél, hogy ők mivel foglalkoznak. Aztán a Falu Múzeum, ami most kiszakadt, vagy egyelőre kiszakadt a néprajzi osztálynak a felügyelete alól, hogyha ezt így mondhatom, hogy a felügyeletében maradt, de egy külön muzeális kiállítóhelyként szerepel. Ugye ez a kérdés, hogy ez mennyire jó dolog, vagy ezt vissza kéne alakítani a néprajzi osztálynak egy egységénél. Itt természetesen a kiállítóhely, az ott megtartott rendezvények, ami természetesen a néprajzhoz, a falusi életnek a bemutatásához kapcsolódik, de nagyon komoly gyűjtés folytatódik továbbra is, ugye a megyei hatókörből kifolyólag itt a megyében is, vagy más országokkal is nagyon komoly kapcsolata van, főleg Szlovéniával, vagy más megyével, Zala megyével a múzeumnak. Itt elsősorban ugye a néprajzi osztályra gondolok, és nem szabad elfelejteni a horvát kisebbséget, mint Magyarországon, mint pedig Burgenlandnak a területén, mert ez is egy húzó ágazata, ha így mondhatnám, a néprajzi osztálynak. Ezen túl, ugye itt a városban még a Schmidt Múzeum, ami a dr. Schmidtnek a gyűjteményéből alakult ki ez a kiállítóhely, amely nagyon kedves látogató helye a szombathelyeknek is, vagy az ide érkezett látogatóknak, ugyanis ténylegesen Szombathelynek a történetét momentán talán itt lehet a legjobban megismerni, de hihetetlen, hogy milyen levéltári anyaga van ennek a gyűjteménynek, ez abszolút nem volt eddig tudatos senkibe se, de szerencsére Varga Eleonóra szemében egy levéltáros került oda, és ezeket az anyagokat felfedezte, ha így mondhatnám, tényleg a dobozokból kiszedte, és ezek nem sokára publikálásra is kerülnek, és nagyon nagy az érdeklődés a levéltársok részéről az országban, hogy régi kihalt családoknak a levéltári anyagait megnézhessék és kutathassák. Tehát itt is egy nagyon intenzív kutató tevékenység is zajlik. Aztán ugye a Szavária Múzeum. A Szavária Múzeumban azért elég nagy változásokban reménykedem. Én az Alfa pályázaton keresztül szeretnék ezt a régi állandó kiállítást felújítani. Most két teremre pályáztunk, az őskor régészettel új arculatban kerülne itt bemutatásra. Ugye itt ténylegesen a neolitikumtól egészen a laténkorig, a keltágig jutnánk el ebben a két teremben, és ennek az időszaknak a bemutatásában, és természetesen megint Sé is velem nagyon fontos szerepet játszana ebben, és az ezekhez kapcsolódó leletegyüttesek. Aztán a képtárhoz kapcsolatnám még a Szántó Piroska emlékházat, vagy emléklakást, ami Budapesten van, és sajnos most nem látogatható, de hihetetlen lehetősége lenne a Szombathelynek és a Szavária Múzeumnak is egy kitörésre Budapest fele, mert nagyon jó helyen van az Erzsébet hídtól nem messze, tehát ott már voltak kiállítások, és az emberekben tudatosodott a Szombathelynek a képzőművészeti része, de egészen más jellegű kiállításokat és olvasóesteket, bemutatóesteket lehetne ott tartani, amivel azért Budapesten sokkal jobban a közpudalba kerülne az, hogy itt Szombathelyen is nagyon pezsgő és intenzív kulturális élet van. Ezen túl természetesen a Romkert, ami a régészeti osztálynak az egyik része. Ugye a régészeti osztálynak természetesen az ásatások és az ásatási anyagoknak a feldolgozása egy nagyon nagy feladata, de most egyre jobban koncentrálunk arra, hogy azok a régészeti lelőhelyeket, amelyeket be kell mutatni, be lehet mutatni, mint például a Romkert, ugye a hatalmas nagy problémájával és szépségével, a mozaikkal, hogy erre megoldásokat találjunk, és az az egyfajta, most idézőjelbe téve, angol kert jellege azért megmaradjon a Romkertnek, ez a romantikája, mert sok látogató ténylegesen ezért jön ide. Ezen túl természetesen hozzánk került egy folyólétes, ugye a Vasi Szemle, ami a múzeumnak a része lett, régen is a múzeumé volt, és ezt is én szeretném személy szerint intenzívebben belekötni a múzeumnak az életébe.
Említetted a nemzetközi kapcsolatokat. Milyen nemzetközi kapcsolatok és milyen jellegűek ezek a kapcsolatok?
A néprajzon keresztül nagyon intenzívek, ténylegesen a környező országokkal, ugye említettem szlovéneket, a burgenlandi horvátságot, Horvátországot természetesen, az Ágrábi Egyetemmel is. Nagyon intenzív a kapcsolat, és ezt szeretném, hogyha továbbra is fejlődne, kiállításokkal és egyéb programokkal. Ezen túl természetesen a személyemen keresztül azért Ausztria felé és Németország felé a kapcsolatok érezhetően már intenzívebbé váltak, nemzetközi konferenciák, megbeszéléseknek a keretében kiállításterveket és közös publikációkat is tervezünk. Ugye itt elsősorban Ausztria, Bécs és Grác, Steiermark az a terület, ami az én második hazám, ha így mondhatnám, és éppen ezért természetesen ezekkel a területekkel vannak szorosabb kapcsolatunk, de azért nem szabad elfelejteni, hogy Szavária a római korban volt egy nagyon virágzó és történelmetek nagyon intenzív időszaka. Éppen ezért a római birodalommal Pannonia a Pannónia területén lévő későbbi országokkal, és így természetesen Szlovéniával nagyon intenzívek a kapcsolatunk itt most Pütovióra és Emonára gondolok elsősorban. De érdekes lenne a Borostyánki útnak a Barbarikumba vezető részét is megvizsgálni, ugye itt ez a szlovák területekkel való kapcsolat felvétel, ami most elindult a magyar kutató kisebbségeken keresztül, ugyanis nagyon sok diákom van nekem, akiket itt az egyetemen tanítottam, akik ott Szlovákiában, múzeumokban találtak állást helyett maguknak, és éppen ezért adott a kapcsolat felvétel, és én ezt szeretném is kihasználni ezeket a megkereséseket, hogy egy pozitív irányba induljon el a római történelemnek a kutatása a mi oldalunkról.
Még egy kérdésem lenne, a város hogyan viszonyul a Savaria Múzeumhoz és a tagintézményeihez?
Hát a város szerintem az Izom Savariensén keresztül, ami ugye az első 100%-ban az ő fenntartásukba tartozó muzeális kiállítóhelyet nagyon pozitívan ismerte meg. Ugye természetesen először mind a két oldal egy kicsit idegenkedett ettől a fajta kapcsolat, ugye ez 2,5 évvel ezelőtt volt, de ez szerintem természetszerű, mert senki nem tudta, hogy mibe ugrik bele. De azért egy év után, amikor elindultak itt nálunk az időszaki kiállítások és a rendezvények, tehát itt a város központjában lévő, gyönyörűen megépített, mediterrán jellegű térnek a használata is elindult a szombathelyiek számára. Éppen ezért abszolút a pozitív a hozzáállás a városnak. Pozitív volt a hozzáállása, és most is az az Izom Savariensénhez, és a város is egy kiugrási lehetőséget lát a Savaria Múzeumban. Természetesen az arculatát egy kicsit meg kell változtatni. Ugye eddig megyei múzeum volt egy sokkal nagyobb, mamutabb intézmény, most egy sokkal dinamikusabb intézménynek kell kialakulni itt a Savaria megyei hatókörű városi múzeumban.
Városban sétálva lehet látni Tészíliosznak a vízóráját például. Ez hogyan került oda? Van-e valamilyen köze a múzeumnak ehhez, vagy ez abszolút független tőle?
Szombathelyen ugye minden, tehát az augusztus, legtöbbször az utolsó előtti hétvégén, ez 20-a utáni hétvége szokott lenni, a szombathelyi történelmi karneválnak a háromnapos esemény sorozata van, ami most már általában 3,5 nap, mert csütörtök este szokott elindulni, és a karnevál igazgatója, Szomer Ildikó, aki ugye a kezdetektől fogva ugye az új karneváli rendszernek több mint 15 éve az ő az igazgató asszonya, és a kuratóriumnak az elnöke, Mirei Tamás, 2 évvel ezelőtt elkezdtek próbálkozni egy új arculatnak a kialakításával, és különböző ókori jellegű, ókora emlékeztető tárgyakat állítottak ki, tehát itt szobrok formájában, vagy épületrészleteket próbáltak, vagy mutatnak be a Vesta templom formájában, ami ugye a főtéren áll minden karneválkor, és ugye ez is egy újabb próbálkozás, hogy egész egyszerűen az embereknek az érdeklődését keltsék föl az ókor iránt, és próbálják tudatosítani bennük, hogy augusztus utolsó előtti hétvégéjén itt Szombathelyen lesz megint a karnevál. Biztos az, hogy a karneválnak az esemény sorozatába sokkal több szakmát bele lehetne vinni, tehát szakmai hátteret bele lehetne venni, és nekünk, mint az Izomnak, mint a Savaria Múzeumnak, főleg az itt lévő ókortörténészeknek, régészeknek az a tövekvése, hogy intenzívebben részt tudjunk mi is venni a szaktudásunkkal, hát itt van a szaktudásunk, és ezt nyugodtan használhatja a karnevál, hogy ezek a rendezvényeknek tényleg nagyon komoly szakmai háttere is legyen, és ugye itt nem csak az ókorra gondolok, hanem ténylegesen megint Szombathelynek az ókeresztény történetére, tehát itt Szent Márton évről nem szabad elfeledkezünk, ami 2016-ban lesz, születésének ugye az évfordulója, és nem szabad megint elfeledkezni a dualista kori Szombathelyről. Tehát ezeket a tudásokat egyre intenzívebben kellene véleményem szerint a karneválban is használni.
Ismét zenét hallgatunk, és a zene után következik a kaleidoszkóp. Következzék hát a kaleidoszkóp. Először Szegedre invitálom Önöket a Somogyi Könyvtárba, ahol Cimélia könyvkincsek címmel nyílt kiállítás a 125 éve meghalt alapító Somogyi Károly emlékére, valamint a 130 éves évforduló alkalmával, ugyanis 1883. október 16-án nyitotta meg Ferenc József a Somogyi Könyvtárat. Ez alkalommal kézzel színezett 16-18. Századi kiadványokat lehet megnézni, védett, egyedi, gótikus és reneszánsz kötésekbe bújtatott könyveket, és ritka atlaszokat is lehet látni, mindezek pedig a könyvtárnak az egyedi, különleges kincsei. Szintén kincsekkel büszkélkedik Budapesten a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak a tudománytára, ahol világkiállítás címmel nyílt egy kiállítás. Különleges ez a kiállítás több szempontból is. Egyrészt a gondoltat, hogy magyar, korszakalkotó magyar találmányok kiállításnak a kísérő kiállításaként jött létre, másrészt pedig azért is különleges, hiszen raktári körülmények között mutat be olyan magyar tárgyakat, olyan magyar feltalálók által készített tárgyakat, amelyek az egész világ szempontjából rendkívül jelentősek, megváltoztatták életünket a világban. Ilyen például a Heller forgó hűtőtorony, amelyik nem forog, hanem Heller László és Forgó Lászlónak a közös műve, de megnézhetők az Orion rádiók, Ötvös Inga, Máir Gyula rifleringás rúgómotoros világórája, vagy a Szilágyi féle gyújtógyertyákat, ugyanúgy meg lehet nézni, mint a hőértékelő vizsgálóberendezést, és további tárgyakat szám szerint 16-ot. Következő szintén magyar művekre hívja föl a figyelmet a Budapesti Magyar Mezőgazdasági Múzeum Magyar Kézműves Remekek című kiállítása, ahol a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által díjazott, legértékesebbnek ítélt egyedi kézműves termékeket lehet megtekinteni. Ez most már a 11. alkalom, évenként rendezik meg, mégpedig azért, hogy elismerjék és megismertessék a magyar kézművesség értékeit, annak a mestereit, bemutassák az egyes ágazatoknak a minőségi termékeit, és mindezzel a magyar termékek jó hírét öregvítsék, versenyképessé tegyék őket, illetőleg a jobb megismerésüket segítsék elő. Alapvető szempont az eredetiség, ugyanakkor az újításnak a hagyomány hűséggel kell párosulnia. Az értékállóság, a kiemelkedő esztétikai szempont ugyanúgy fontos, mint a kiváló minőség. És még ráadásul turisztikaiak hasznosíthatóak is kell legyenek ezek a tárgyak. Másfajta kiállítás nyílt Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtárban, Pillantás a titkos dossziéba címmel, itt ugyanis Gobbi Hildára emlékeznek, aki 58 kötetben őrizte meg életének a fontos eseményeit, ezek természetszerűleg a színházhoz kötöttek, a színház körül, hiszen rendkívül sok darabban játszott, nagyon sokféle szerepkörben, és valamennyi darabban, amiben játszott, az ehhez kapcsolódó reklámanyagokat, interjúkat, fényképeket, minden hozzá kapcsolódó tárgyat, amit tudott, félrerakott, megőrzött. Gobbi Hilda azonban nem csak színész volt, nem csak színpadon volt színész pontosabban, hanem színész volt abban az értelemben is, hogy színész múzeumot alapított, és színész kollégiumot hozott létre, sőt, két színész otthont is az idősebb színészeknek, tehát gondolt azokra, akik már nincsenek, vagy akik éppen vannak, hogy dokumentálja, megőrizze az ehhez kapcsolódó emlékeket, gondolt arra, hogy az élő színészeknek megfelelő otthonuk legyen, amikor már idősebb korba térnek, illetőleg arra is, hogy képezni lehessen azokat a színészeket, akik a jövendő színészei lesznek. Ahogy visszaemlékezésében írja, kritizáltam, morogtam, dolgoztam. A következő kiállítás, amire szeretném fölhívni a figyelmet, Debrecenben nyílt a Tímárházban. Ruha teszi az embert, a kiállításnak a címe, és Mátrai Nagy Andrea és Barta Máriának ruha költeményeit lehet megnézni, amelyeknek közös vonása, hogy a díszítményeik a nagymúltú hímző kultúrára tekintenek vissza. Vannak itt kalocsai motívumok, torockói, felvidéki, szász, és a szűkebb környezetből vett komádi mintakincs is megtalálható, nem csak formákban, hanem színekben is. Egyébként mellények, szoknyák és kiegészítőknek a díszítésére használták fel ezeket a motívumokat. Ugyanitt a debreceni Tímárházban Parcímy tájakon címmel is nyílt kiállítás, ez egy fotókiállítás, a Margitán, Székelyhídon, Királyhágon és főképp magyar kécen készített felvételeket mutatják be, a debreceni alkotók ugyanis szoros kapcsolatban állnak a Margittai Fotóklubbal, és egy magyar kécen tett kirándulásnak az emlékei mutatják be itt Erdélyt, és annak ezt a szűkebb vidékét. A debreceni Modemben viszont kockázati tényező, Intermédia 2.0 címmel nyílt kiállítás. Itt az egyetem 20 éve működő Intermédia tanszékének a bemutatásáról van szó, a művészeti gyakorlatot, szellemiséget ugyanúgy bemutatják, mint a fontosabb tendenciákat. Olyan művészek alkotásain keresztül, mint Csorgó Attila, Elhassan Róza, Erhárt Miklós, Gróf Ferenc, Németh Hajnal, Katalina Szevic, Katás Tamás, Mécs Miklós és még sokan mások, tehát az 1990-es és 2000-es évek kortárs magyar fotóművészeinek jelentős része alkotásain keresztül itt megtalálható. Egerben a Kepes Intézetben szintén fotókiállítás nyílt, pontosabban fotó és festménykiállítás, a Mindenség mérete Demeter István és Haris László közös kiállítása. Itt Demeter István festményeit lehet megtekinteni, aki költő volt, ezt már gyermekkorától tudták róla, azóta verselt. A festészet iránt viszont csak 46 és fél éves korától érzett ihletést. Ekkortól alkotta főképp filozofikus gondolatokat megfogalmazó műveit, ahol a színekkel játszott, A káosz, rendezettség, emberábrázolás és Krisztus szenvedései voltak a fő témái. Egyébként papként működött, és a sajószentpéteri templomot Feledi Gyulával, Csohány Kálmánnal és Kondor Bélával közösen festette ki. Mindenféle anyagra festett, csomagoló papírra is, így a művei közül mintegy 2000 maradt meg, holott mintegy 20 000 képről lehet tudni. Ezek a képek is össze voltak csomagolva, és ráírta vagy a múzeológusoknak, vagy az egereknek. Utóda az egereknek szánta, azonban Barna Gábor néprajztudós, Ceglédi Ilona, a Miskolci Galéria egykori igazgatója, és Kuklai Antal, művészettörténész, aki egyébként Sárospataki plébános volt, fölfedezték, és azóta a múzeumban őrzik, most pedig kiállították. Haris László pedig úgy kerül a képbe, hogy ezekről a képekről fotókat készített. De nem csak erről készített fotókat, 1956. november 2-án, 13 évesen végigfotózta a forradalom fővárosi helyszíneit, ezeket később megsemmisítette, de a negatívokat egy barátjának adta, aki megőrizte őket, és 2006-ban kerültek elő, úgyhogy ezekből a műcsarnokban annak idején kiállítást rendeztek, amit aztán Washingtonban is bemutattak. Szintén fotókiállítás látható Százhalombattán, Szántó Tibor Ezer Arca címmel. Szántó Tibor film- és fotóművészetet tanult, a Mafilmnél is dolgozott, majd Szegeden, aztán Kanadában élt, illetőleg Észak-Amerikában, például André Kertész torontói kiállításának a felvételeit ő készítette, úgyhogy volt portréfotós, tápfotós, fotoriporter és kameramen is. Az új kreatív eljárásokat ugyanúgy alkalmazta, mint a régi eljárásokat, tehát fekete-fehér filmet, fotogramot, kollást és másokat is alkotott. Jellegzetes motívumai a tájegységek, arcok, emberek, csendéletek és a részletek. Az életmű kiállítás szeptember 1-jéig tekinthető meg. Budapesten a BTM Budapest galériában Vendégművészek a Klauzál téren címmel látható egy kiállítás, amely a BTM Budapest galéria nemzetközi művészcsere programjának az eredményeit mutatja be. Ennek a programnak a keretében ugyanis 1989 és 2013 között folyamatosan magyar művészek európai partnervárosokban jártak, Bécs, Salzburg, Krems, Lisszabon, Párizs, Strasbourg, Frankfurt am Main, Stuttgart, Helsinki és Gyergyószárhegy, és külföldi művészek pedig itt a BTM galériának a műhely lakásában alkottak, cserébe pedig valamennyien egy-egy alkotást a BTM galériának ajándékoztak az itt készült művek közül. Nos, ezekből látható itt egy válogatás, tehát a fővárosnak ajándékozott művekből. Ez egyébként rendkívül sok művészből jött létre, nagyon sok művésznek az alkotásaiból válogatták ki, hiszen évente 15-16 művészt fogadtak. Előzetesként a Jászberényi Jász Múzeumra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol a Jász hímzés a 21. században címmel látható 26-ától egy kiállítás. Ezen a kiállításon pedig az egykori Jász subák körmönöknek a mintakincsét, tehát a szűcsök hímzés tudományát mentik meg a hímző asszonyok. Az 1970-es évek második felétől dolgoznak az újszászi hímző asszonyok ezen, és a motivumoknak az új felhasználási módjait keresik, így rákerültek terítőkre, futókra, párnákra, függönyök, blúzok és zsebkendők is készítenek ilyen díszítésekkel. És hogy mit kell ezek alatt, a díszítések alatt érteni, néhány motívumnak a neve: büdös bogár, sasköröm, vesevirág, császárszakál, kutyatök, gyorgyina, galambkosár, forgórózsa, csukott és nyitott tulipán. És mindezek nem csak textíliákra, hanem fatányira, butelériára, ékszerekre, bélyegekre, tortákra és sok más egyébre is rákerültek, tehát az alkalmazás módjának nagyon széles körét mutatják be. Öltözködés, lakáskultúra és használati tárgy egyaránt megtalálható. Mindezzel zárom műsoromat, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.